Hát, hogy mennyire újak, azt nem tudom, mert nem hiszem, hogy ezt a fajta színházi formát én találtam volna ki. Valahogy szervesül azzal az érzéssel, ami a környezetemben tetten érhető, és ez azt is jelenti, hogy megpróbálom minél több fiatalal körülvenni magam, hogy érezzem, hogy ők hogyan látják most a világot, és ehhez próbálok valahogy közelíteni. Az utóbbi előadásaim ebbe az irányba mutatnak, főleg az Alice és a Szám című előadás, mindkettő kamasz problematikát dolgoz fel, és nyilván megpróbálom a formavilágot úgy kitalálni, hogy a kamaszokhoz közel legyen, de a felnőtteket is meg tudja fogni. Ez egy kockázatos műfaj, de úgy érzem, hogy eddig legalábbis elég jó úton haladunk vele.
Igen, hogyan lesz ebből közös? Tehát mi az, amit a tapasztalt, érett apa, rendező indít el, amikor elgondolja az előadást, és akkor jönnek a kamaszok, a fiatal társulat, jön a saját gyermek, és hozza a kamasz életérzéseit, problematikáját. Tehát hogy lesz ebből ez a közös?
Hát azt hiszem, a legfontosabb részemről az, hogy el tudom hinni, hogy az ő látás mondjuk érvényes. És nem az a látásmód, amivel én rendelkeztem, amikor velük egyidős voltam, hanem ma egy teljesen máshonnan kiinduló látásmód, és igazából kíváncsisággal közelítek hozzá. Megpróbálok minél többet rájuk bízni olyan dolgokban, amikhez én nem értek, viszont színházi tapasztalataim lehetővé teszik, hogy ezeket valamilyen harmóniába, egyensúlyba tudjam hozni. De azokkal az energiákkal, eszközökkel éljünk, amiket ők tudnak, és ami számukra természetes.
Ez a kamasz életérzés, problematizálás, szerintem ezt meg lehet úgy oldani, hogy magukat, a kamaszokat, nem tudom, rossz jegye, fenyítéssel sem lehetne elküldeni, hiszen érzik, hogy róluk szól, és nem akarnak szembesülni, és meg lehet úgy is csinálni, ahogy ti csináltátok meg, tehát a Tamás Járon Színház közösen a Vásárhelyi Egyetemmel, amely kapcsán érzi maga a néző, a szülő is, hogy ha a kamasz gyermeke megnézi ezt az előadást, akkor egy örök életre megnyerte a színháznak. A fiatal néző is elhiszi, hogy a színház az, amely neki tud mondani újat a világról, és úgy mutatja őt meg, ami vállalható számára is.
Hát remélem, hogy így van. Remélem, hogy így van. Hát én azt hiszem, hogy, és erre valaki felhívta a figyelmemet, hogy egy színész kolléga, akivel dolgoztam pont a Vásárhelyi Román Színházban, hogy a munka során egyszer csak azt mondta nekem, hogy tudom, hogy ki vagy. És mondom, hát ki vagyok. Azt mondja, te egy kamasz vagy. Egy rocker vagy. Mondom, így van, az vagyok. És az is maradtam. És ebből kiinduló azt hiszem, hogy mindannyian kamaszok maradtunk. Vagy a kamasság bennünk megvan. Kinek közelebb van ez a felszínhez, kinek távolabb, mélyebben. És ez az esélye annak, hogy tudunk egymás között kommunikálni. A régi kamaszok a mostani kamaszokkal. És majd a jövő kamaszaival.
Kérdem Kónyaütő Bencétől is, hogy te mi vagy, tehát biztos, hogy nem rocker, hogyha kitaláltátok ezt a telefonon okoson való zenélést, vagy valami hasonló. Tehát egy teljesen új műfaj, ilyet én állítom, hogy még nem láttunk, nem hallottunk.
Én sem láttam ilyet, de valaki letörte a szarvunkat, azt mondja, ja, hát ilyet már mi is csináltunk, nem tudom mikor. Nem volt lényeges ez, hogy telefonon készüljön a dolog, de amikor elkezdtünk próbálni, és beszereltük a rettenetes sok kilogramnyi kütyűinket oda a színház térbe, akkor úgy valahogy nem jött, hogy azon bármit is csináljunk, és akkor Magornak lett az ötlete, hogy hát csináljuk telefonról, mert hogy lehet. És igaziból ennyi.
Döbbenetes, mert ez a telefon az minden. Tehát az egy mai kamasznak az egész világ. Ja. Hogy onnan olvasnak ők verset, odaírnak, minden ott van. szerelem, pornó, minden azon a telefonon van, és most kiderült, hogy az egész előadásnak a zenei háttere, alkotása, az élő zenekar. Az élő zenekar is ott van abban a kicsi mobilban.
Igen, hogy mondta, tegnap valaki azt mondta, nagyon jót baseltünk telefonon. Igen. Mert az durva, hogy a éveken át gyűjtünk kütyüket magunk köré, és én most azon gondolkozom, hogy mindent eladok, és veszek egy sokkal jobb telefont, mint amin van, mert minden benne van. Minden, az össze, tehát minden. Azért volt jó, mert az egyfelől zenealkotásban egy akadály volt, viszont azon kacagtunk néha magorról, hogy ezzel meg is úsztuk gyakorlatilag, mert mindig azt tudjuk mondani, hogy ennyi tud a telefon. Szóval technikailag kellett csak kitaláljunk dolgokat, hogy hogyan osztjuk le a munkát, és kész.
Úgy is döbbenetes, hogy minden felnőtt szülő küszködik az ellen, hogy bebizonyítsa, hogy az a okostelefon az fölösleges, anélkül van élet, igen, és ebben segítsen a színház neki, ti pedig az egész zenei hátteret behozzátok ezzel az okossal. Tehát oly módon tartotok lépést ugye a modern technikával, hogy ezek a kamaszok ilyen követeknek fognak titeket kinevezni.
Hát reméljük, hogy csak jó irányba mutatjuk a dolgot.
Igen, abban is egy nagy lépés volt, hogy a Tamási Áron Színház ennyi végzős diákot, tehát a lényeg az, hogy diákot von be az előadásba, és akkor ez egy közös előadás lesz. Hivatásos színészek és végzős diákok. Igen, ebben van valamilyen pedagógiai célzat, kapjanak esélyt az életbe típusú nagy gondolat.
Hát természetesen van. Engem felkértek, hogy egy újabb előadást hozzak létre a végzősökkel, és akkor jött a gondolat, hogy mi lenne, ha ez közös produkció lenne, és mind a két félnek jót tesz, a színészek találkoznak a fiatal energiával rendelkező végzősökkel, akik provokálják őket, arra késztetik őket, hogy visszaemlékezzenek azokra az időszakokra, amikor ők is itt dolgoztak, és a diákoknak meg azt gondolom nagyon fontos, hogy már tapasztaltabb színészekkel mérjék össze magukat, emeljék a szintjüket, ez biztosan megtörtént, én legalábbis ezt egyértelműen észleltem, és ez ilyen értelemben szerencsés kísérlet.
Igen, talán a legnehezebb azt elképzelni, hogy Erdei Gábor lesz Sam, a kis kamasz. Igen, és tulajdonképpen tehát rajta keresztül mutatkozik meg az, hogy mekkora öröm, hogy a közönség szemszögéből is azt látni, hogy az ember, a színész az játszik. Tehát, hogyha van a nézői szemszögből, annak öröme, hogy a színészek játszanak, mindegy, hogy mit, csak játszódjanak, akkor Gábor, te erre remek, remek példa vagy.
Köszönöm. Nem is tudom, mit fűzzek ehhez hozzá. Nekem is nagy megtiszteltetés volt, hogy Laci engem választott erre a szerepre. Nagy kihívás volt már az elejétől kezdve. Nem tudom, mit vagy. Iskolok. Ne iskolok.
Ezért ő a legalkalmasabb, mert így tud izgulni. Tehát van, golyóban van egy elementáris gyermek, ami mindig meg lesz benne, és ettől egy csodálatos lehetőség volt. Úgyhogy én nagyon örventem, amikor a szöveget elolvastam, egyből rá gondoltam. Tehát ez nem is volt kérdés, hogy ő az, aki lélekben a gyerek, és itt igazából a szerepek megoldásánál a legfontosabb a lelki összefüggés, és nem a fizikai. Tehát, sőt, ez még szerencsés, hogy meglepő első látásra, de akik ismerjük Golyót, ők mindannyian tudjuk, hogy ez ő kell legyen. És az, hogy egy ilyen megoldás egyből megnöveli a játék esélyét a munkának, ez szerintem a kulcsa ennek a döntésemnek. Tehát a színház az egy játék. És azok az eszközök szerintem a jók, amelyek a játék szerűséget növelik. Nem a komolykodást, nem a felnőtteskedést, nem a professzionalista alőröknek a kitenyésztését, hanem pontosan a visszatérést ahhoz, ahol öröm lehet a színház csinálás.
Ez nagyon lejön. Janka, te két lábbal, két intézményben állsz, ugye részben a Tamás Járon Színház alkalmazottja is vagy, és diák is vagy.
Ez így van. Én nagyon örültem, hogy összeeresztettek minket.
Összeeresztettek.
A Szentgyörgyi társulatot és az osztályunkból néhány embert. Sajnáltam is, hogy nem tudtunk mind ott lenni, és a tegnap pont beszéltük, hogy azért mindenkinek, aki osztálytársunk volt, és tegnap megnézte az előadást, hogy mindenki mondta, hogy azért néha így belesajdult a szíve, hogy nem tudtak részt venni ebbe a produkcióba. Én nagyon szerettem a próba folyamatot, és én azt éreztem, hogy nagyon hamar össze tudtunk hangolódni, és tényleg olyan jó energiák voltak, és mindenki úgy felszabadult, és azt éreztem, hogy mindenki így elég hamar megtalálta a helyét, és tényleg így jó volt mindenkinek.
Az arányok hogy alakulnak ki, hogy problematizálás is van benne, játék is, akkor jön ez a olyan modern hangzás, világ, amivel legalábbis a vásárhelyi közönség még nem találkozott. Tehát ezek az arányok, ezek úgy nem tudom, hogy rendezés közben állnak össze, hogy mennyi a játék, a hülyéskedés, a zene, az ének, hiszen akkora kórus művek hangzanak el, hogy futkos a közönség hátán a hideg, ezt komolyan mondom. Hiszen megint a játékot éli meg, tehát a közhelytől, ugye a Hallelujáról van szó, egy nagyon veszélyes dal, igen, és olyan szépen ússza meg az egész, és olyan szépen lesz egy nagyon nagy játéknak a hordozója, hogy döbbenet. Igen, tehát ezt a rendezőtől kérdeztem, hogy hogy áll össze ilyen egészségesen az arány. Hallottam, hogy nem tudsz jól főzni, de itt nem is ez olyan jól ki van főzve, Laci.
Hát én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy a szerző ezt a szöveget megírta, és ez a szöveg, ez rendkívül tömör, ugyanakkor rendkívül játékos. Tehát egy színházhoz nagyon értő embernek a keze munkája, és én azt hiszem, hogy erre próbáltunk ráérezni, és nem maradt más hátra, mint hogy ennek a szellemében hagyjuk magunkat sodorni az árral, és én azt hiszem, hogy a kiindulási pont az mindenképpen a szerző, tehát Mária Vojtisná, és nem utolsó sorban Pászt Patricia, mint fordító, aki már többször bebizonyította, vagy többször átélhettük, hogy a magyar nyelvvel rendkívül izgalmasan bánik, és nagyon, nagyon érzi a szerzőknek a szellemiségét, és rendkívül derűs változatokat tett elénk. Az Ilja Profétával volt szerencsénk találkozni először. Az Ilja Proféta kapcsán találkoztunk először Patriciával, és őt egy rendkívül fontos fordítónak, dramaturgnak gondolom. Tehát a szöveg alapjában véve lehetővé teszi a játékot, és nagyon mai dramaturgia ez. Innen fakadnak szerintem a jó energiák.
Bocsánat, meg még onnan, hogy ez egy olyan próba folyamat volt, amiben gyakorlatilag végig minden résztvevő, koreográfustól az összes színészen, hát mindenki ott ült nagyjából a nézőtéren. És néztük egymást, és akkor, hogyha mondjuk kellett jönnie egy dalnak, akkor nem kellett ezen gondolkozni és várni a következő próbáig. Jó, néha technikailag igen, de hogyha például kellett jönni egy dal, akkor ott volt mindenki, hogy össze lehetett hozni, és így nagyon sok spontán energia, vagy miféle került bele ebbe a dologba.
Tudom, hogy itt szerénykedés esete forog fönt, és mindjárt oda lyukadunk ki, hogy ez olyan jól megvan írva, vagy ez önmagában. Ez egy remek mű, és én meg vagyok győződve, hogy ezt nagyon rosszul is meg lehet rendezni, és úgy is, hogyha a közönség imádja, és valószínű abban, hogy a közönség imádja, ebben ez a két zenei angyal nagyobb mondtam. Bence is, Magor is benne van, akik hozzák ezt a hihetetlenül izgalmas új zenei világot. Ezt a telefonzenélést.
Erről már beszéltünk. Igen. Mit meséljek erről? Nem tudom, mit mondja. Golyó, a te fejedben vagyunk, úgyhogy
igen, a hőrcsögeimről szeretnék.
Na, a hőrcsögök, persze.
Ők az én hőrcsögem, igen. Igen, a jó és a rossz. Nehogy tudatosodásos kisé. Nem, csak azt szerettem volna az előbbihez hozzáfűzni, hogy az is nagy, tényleg, hogy nagy találkozás volt ez a főiskolásokkal nekünk is, és a másik az, hogy tényleg Laci is annyira laza tudott lenni ebbe az egész próba folyamatban, de ezt már egy ideje tapasztalom, ugye egy jó pár előadással benne vagy, voltam már, 2006-ban végeztem, és akkor a szerepe ez volt az első, de már egy jó ideje Laciba is érződik könnyedség rendezésileg, ami szerintem, és azáltal, hogy ő mondta, hogy körbeveszi magát fiatalokkal, és sokat segít neki, és ezáltal az előadása is egyre jobbak lesznek, szerintem.
Kérdezzük a diákot is, Tóth Nikolettet, aki körülvette magát, tapasztaltam színészekkel. Tehát nektek ez úgy mit jelentett, hogy meg lett pályaérett színészekkel együtt játszottok?
Mindenképpen izgalmas volt, tehát hogy most pont azon gondolkoztam, hogy beszélgettünk, hogy amikor elkezdtük a próba folyamatot, és neki lendültünk, és neki indultunk, nem éreztem semmiféle frusztrációt. Azért, mert most ők tapasztaltabb színészek, vagy a színészek, vagy a Tamás Járon színészei, hogy nem éreztem azt, hogy én most itt én kisebb lennék, vagy nagyobb lennék, vagy hátrányban lennék, hanem egyszerűen valahogy nagyon megtaláltuk az alap, nem tudom, milyen energiát, vagy egyensúlyt, nem tudom, és nem éreztem azt, hogy be lennék frusztrálódva, hanem úgy belevetettem magam, és az is, hogy játszottunk, tehát hogy egyébként egy játék, és nagyon élveztem az egészet, és abból, hogy kívülről néztük egymást, rengeteget lehetett tanulni és elraktározni. Tehát anélkül, hogy mondjuk nem vagy fenn a színpadon és nem foglalkoznak veled egyfolytában, de abból sokkal többet is meg tudok tanulni, vagy tapasztalni, vagy látni, hogy a kollégák, vagy a partnerek, vagy a fiatalabbak, vagy az idősebbek, vagy a műszak mit csinál. Tehát, hogy az egésznek a csapat szelleme is nagyon meghatározó volt nekem, vagy jól éreztem benne magam.
Beszélünk azért is az előadásról, ez majd kikerül a honlapra is, és megosztódik Facebookon is, tehát valakit érdekel, hogy miről is szól ez az előadás, amelyet most úgy annyira, hát annyira dicsérünk, mert én állítom, hogy így Vásárhely színházi életében is ez egy maradandó előadás lesz. Tudom, hogy közönség gyakran úgy van, hogy nem mer elmenni a stúdiószínházban, mert úgy találja, hogy az valami kísérleti terep, játszótér a diákoknak, és sokan ezt nem bírják meg, hogy rajta kísérletezzenek, vagy azt mondja, hogy csak a nagy színházba megy. Ez pedig egy olyan kiforrott előadás volt, ami nem egy ilyen vizsgára készült előadás, hogy ott legalább nem baj, ha rossz az előadás, de a diákok jól megmutatják, hogy mit tudnak és gyakorolnak, mert szokott lenni ilyen is. Tehát ez egy kiforrott teljes előadás. Szóval van, akit érdekel az, hogy úgy röviden mit is problematizál, hogy érezze meg, hogy ez az ő élete, vagy nem.
Hát,
maga szem.
Igen, nekem, hát tulajdonképpen milyen is lehet egy 13 éves gyereknek, amikor közlik a szülei, hogy elválnak. Tehát, hogy ez sajnos abban a korban nekem is voltak ilyen tapasztalataim a szüleim által. Persze ők nem váltak el, de sok konfliktus volt, mert szerintem mint bárhol. És mégis ő nem szeretné, hogy külön váljanak. Tehát, hogy érzi, hogy valamiért az apa és az anya között van egy olyan kapocs, ami van, ott van valahol az éterben, vagy de és ő ezt érzi, nem akarja, hogy külön váljanak, és minden erejével, energiáját megmozgatva mindent megtesz azért, megpróbál tenni azért, hogy ez ne történjen meg, de hát ilyenek a felnőttek, az értelmiségiek, értelmiségi felnőttek, és utána pedig magányos lesz. Az apukának és az anyukának is meg lesz egy külön, külön kapcsolata ismét, más, de ő ott marad egyedül, és akkor jön egy lány, egy új lány, aki bele szeret, vagy szerelmes lesz, vagy nem tudom, mi az a szerelem. Mert ezt fel is teszi ezt a kérdést az anyjának a történet alatt, ami de nem kap választ. Viszont sok könyvet. De a végén mégiscsak szerintem azért összejön neki ez a szerelem. Már nem lesz olyan magányos.
Mit jelent az a szó, hogy szám?
Szám, egyedül. Magányosan. Igen. Ennyit.
Nagyon köszi, hogy összefoglaltad. Olyan hétköznapi kicsi történet, hogy észre se veszi az ember, és ebből egy akkora színházi előadás lesz, hogy én állítom, hogy soknak, hogy életre szóló, hogy ez a ti és a rendező munkája, hogy ebben a kicsi történetben megtalálja nem csak a nagy színházi előadást, játékot, hanem ilyen életre szóló nagy történeteket, hiszen az apa is benne van, az anya is, az új szeretők. Tehát úgy telibe találja az életünket. És hogy modern a rendezés, ezért úgy könnyen be is tudjuk engedni, nem mondjuk azt, hogy oktassanak minket, vagy már ismerjük ezt a problémát a szomszédnál is. A színház mégiscsak tud hozzátenni pluszt, vagy olyanként tud szembesíteni, hogy be tudjuk engedni. Ilyenként ez a rendezőnek a nagy érdeme, én csak így küldeni, nem is ajánlani, küldeni merek bárkit, hogy nézze meg a Stúdió Színházban a Köteles Sámuelben az előadásotokat. Jó, hát így gondoltam, Bence kiment majd valami poénos bezenéléssel, de sztrájkol.
Nem, ma nem fog annyira a figurai délután 3:37.
Én annyit elmondanék, hogy Golyó pontosan, úgy érzem, nagyon pontosan megfogta azt a pillanatot, hogy mi a szerelem. Szerintem ez egy talán a mélypontja az előadásnak. Tehát, hogy az anya nem tudja elmondani a fiának, hogy mi az, hogy szerelem. Úgy érzem, hogy ez a kulcs. Tehát egy olyan világban vagyunk, ahol ez a része a dolognak, mint a kilógozódott volna. Nem tudunk ezzel mit kezdeni. A szerelemmel, mint olyannal. Persze ez egy korkép, tehát én azért érzem fontosnak ezt a szöveget, mert úgy vélem, hogy egy családi történeten messze túlmutat. Tehát igazából én azt hiszem, hogy az európai kultúránknak egy picit a látlelete, hogy hol tart, hogy mi van itt. Nem véletlenül jelennek meg benne olyan témák, hogy arab, mohamedán kultúrájú ember, vallású ember találkozik egy értelmiségi nővel, és ebből lesz egy házasság, ami feszültséges, legalábbis a gyerek szempontjából nagyon terhelt dolognak tűnik. Tehát az az érzésem, hogy kitágul ez a történet, és ettől jó. Ettől ez egy jó mű. Arról nincsen szó, hogy van-e kiút ebből. Nem lehet megúszni a dolgokat. Az a furcsa benne, és számomra az volt a reveláció, hogy nem találok kapaszkodót arra nézve, hogy hogyan lehet tervezni jövőt manapság. És ezért zseniális a vége, hogy egy nagyon egyszerű dologgal fejezi be, félreteszi a tervezést, és azt mondja, hogy járná-e velem, tehát a következő rövid időszakban van-e kedved velem járni. Nem foglalkozik a jövővel. Ami derűs is, de ugyanakkor iszonyatos is. És azt hiszem, hogy ennek a spirituális értelemben az az ereje ennek a szövegnek, hogy az iszonyatot és a derűt rendkívül meglepő módon ötvözi.
Mind a kettő alapvető kérdés. A derű, mert így tudunk túlélni, és az iszonyat, ami tulajdonképpen lépten nyomon ott van az életünkben, amit megpróbálunk a derű segítségével elfelejteni. És azt hiszem, hogy ezt tudja ez a szöveg, és reményeim szerint az előadás is ezt megpróbálta, ezt az egyensúlyt kitalálni, és elérni ezt az egyensúlyt.
Szédületes mélységek. Minket annyiban foglalkoztat a jövő, hogy ti végeztek májusban, júniusban, mi lesz ennek a közös előadásnak a sorsa? És ha ti végeztek, akkor mi lesz? Szétszorodtok, akkor ez hogy lesz ez az előadás? Hosszú életű?
Mi sem tudjuk.
Rám néznek a... a többiek, igen, hát ennek úgy futottunk neki, hogy ez egy végzős előadás is egyben, meg ugyanakkor egy teljes értékű Tamás Járon színházi előadás is, és az volt az elképzelés, hogy amit végeznek a fiatalok, akkor a Tamás Járon színház átveszi az összes szerepet, és úgy játsza tovább. Ez így volt elképzelve, aztán, hogy ebből mi lesz, nem tudom. Ennek sajnos egy csomó logisztikai háttere van, meg pénzügyi háttere, ami miatt bonyolultabb a kérdés, és felülírja a vágyainkat. De nincs semmi eldőlve, tehát nem tudom ebben a pillanatban, hogy hogy lesz. A lényeg az, hogy reményeim szerint júniusig jó sokszor játsszuk ezt az előadást, tehát következőkben remélem, hogy áprilisban is játsszuk Vásárhelyen többször, és májusban is, ugyanígy Szentgyörgyön is. Aztán, hogy ősszel mi lesz, azt majd meglátjuk.
Kulturpresszó garanciát vállal érte. Ezt mondjuk az idősebb hallgatóinknak, akik nem szoktak járni a stúdióban, mert azt hiszik, hogy az nem nekik való. Nos, garanciát vállalunk érte. Jó, hát ha nincs egyéb gondolat, meg Bence semmiféle zenei hangot itt nem akar leütni.
Munícióimat estére tartogatom.
Jó, hát akkor felvételről kénytelenek leszünk őt meghallgatni a Sample együttessel, de az egy már teljesen másik táltészta, de abba is benne van, és a maga idején az is teljesen új újdonság.
Igen,
volt.
A hörcsögöket a Sample zenekar támogatja ebben a történetben.
Jó.
Az ő ruháikat viseljük.
Nos, akkor én köszönöm, hogy a Kulturpresszó vendégei voltatok. Szóval Tóth Eszter Nikolett egyetemi hallgató, Janka, Korodi Janka hallgató, és Tamás Járon Színház színésze, Erdély Gábor, Kónyaütő Bence és a rendező Bocsárdi László. Köszönöm, hogy belefértünk mi is az életetekbe.
Köszönjük a lehetőséget.
A Pálka tapéze következik. Thank you.
Hétfőtől péntekig.
Kiengedjük a szellemet a palacból,